Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy 9 óra 10 perckor Miklós László, a történelemtanárok egyletének elnöke. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt,
szervusz! Általában nemzeti ünnepeken és nemzeti ünnepek után szoktunk beszélni, megpróbáljuk értékelni. Legutóbb ugye augusztus 20-áról beszéltünk, amikor az a nagyon furcsa felvonulás volt, nagyon fura szobrokkal az Andrássy úton.
Így van.
Most meg itt van október 23-a. Nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy tudják lehozni Ruszkik haza nélkül az 56-os ünnepséget. Majdnem tökéletesen sikerült. Tehát a szovjetek talán, szovjet szó talán kétszer szerepelt a Kossuth téren, de abban biztos vagyok, hogy a videóinterjút, amit 56-osokkal készítettek, azt rendesen meg kellett vágni, hogy azért ne derüljön ki, hogy a Korvin közben elsősorban az orosz vagy a szovjet tankokkal harcoltak.
Kihívás. Az biztos. Általában jelentős problémát okoz, hogyha a történelmet, az aktuális politikai hatalom úgy igyekszik a saját aktuális céljaira használni, hogy annak az égvilágon semmi köze nincs a valósághoz, netán ellentéte annak.
De akkor sikerült?
Hát nyilván ez volt a szándék. Hogy sikerült-e, azt a mindenkori hallgatók eldöntik, de itt rögtön hozzá kell tenni persze, hogy az adott halmazok, mert a miniszterelnök hallgatóinak a zöme, az azt gondolom, hogy egy másik halmaz, mint a Klubrádió hallgatói.
Igen, de a kérdés az az, hogy azok, akik ott voltak, azok nem tanultak-e annyit gyerekkorukban, vagy fiatalkorukban, vagy az elmúlt 40 évben, 56-ról annyit, hogy feltűnjön nekik mondjuk adott esetben a hiány. Ha mondjuk azt nézzük, hogy mennyire volt hiteles, mennyire volt tényszerű a tegnapi beszéd, illetve az előadás, akkor hanyast adná rá?
Hú, egy pillanatra még inkább visszalépve.
Jó.
Hát saját tanári tapasztalatomból tudom, hogy amit megtanítottam a saját diákjaimnak, és mondjuk két hét múlva a kerek szemekkel néznek rám, hogy miről beszélek, ők ezt még sosem hallották, miközben ugyanannak a társaságnak én tanítottam meg, vagy legalábbis próbálkoztam bele.
Hát ez a fiatalkori emlékezet kiesés szerintem.
Valószínűleg igen. De hozzá kell tennem azt, hogyha most ezt ténylegesen és szélesebb értelemben nézzük, hogy egészen döbbenetes az, hogy mennyi az az időtartam, amire általában egy ember képes visszaemlékezni, és egyes felmérések szerint 3 hónap. Tehát döbbenetes, és ezt látjuk itt a mai Magyarországon, hogy ha a propaganda kellő pénzt és energiát fordít arra, hogy átprogramozza a tömegeknek szóló üzenetet, akkor az egészen megdöbbentő módon hatékony tud lenni. És ezt azért tartom igazán érdekesnek, ezt egyébként szociálpszichológusok és pszichológusok vizsgálhatnák szerintem, mert ugyanakkor tudjuk azt, hogy az emberi attitűdök változnak a legnehezebben. És akkor, hogy vágjunk bele rögtön itt a dolog közepébe. Miközben úgy tűnik, hogy Magyarországon és talán a térségben jelentős igény van egy apa figurára, aki hol Ferenc József volt a mi esetünkben, hol Horthy Miklós, hol Kádár János, hol Orbán Viktor, van erre úgy tűnik egy erős igény, tehát ez a fajta igény nagyon nehezen változtatható, és a rendszerváltás után eltelt 20 év, de mégsem sikerült ezen akkor úgy tűnik jelentősen változtatni, mert rövid volt az a történelmi idő. Egy-egy konkrét esetben, hogy mi most szeretjük, vagy nagyon nem szeretjük az oroszokat, a jelek szerint mégiscsak mozdítható a közvélemény jelentős része. Szerintem ez egy érdekes különbség.
Mindenféleképp érdekes. Talán láttad, talán a hvg.hu volt egy nagy interjú Rajnerem Jánossal 1956-ról, és azt mondta, hogy ezért sok évtizednek kell eltenni, hogy a hazugságok azok, hogy a történelmi könyvekben megjelenjenek.
Ez így van. És hogyha már Rajnerem János szóba került, ugye azt nem lehet nem beszélni róla, hogy a rendszerváltás után milyen meghatározó munkát végzett el az 56-os intézet.
Hogy ne, legfontosabb, persze.
56 kapcsán. Például az iskolákban az volt az első jelentős segítség 56 tanításával kapcsolatban, az az 56-os olvasókönyv, amit az intézet munkatársai állítottak össze még a 90-es évek közepetáján. Ez egy olvasókönyv volt, tehát tankönyvként nem volt ugye alkalmas, nem voltak benne kérdések, feladatok, egyebek, de mégis egyedülálló volt, amit használni lehetett. Na most ezt a meghatározó tudományos intézetet, ugye tudjuk, hogy először hogy szorították peremre, hogy folytották meg, hogy szívták el előle a levegőt, majd hogy olvasztották be hatalom által kedves intézménybe. Igen. És most eljutunk körülbelül odáig, hogy mondjuk, hogyha most egy kormányzati műsorban lennénk, ugye ez egy furcsa élethelyzet lenne, akkor ott gyakorlatilag el nem hangozhatna az 56-os intézet neve. Miközben tényszerűen történelmi jelentőségű, abszolút, amit ez a társaság csinál.
Mert hogy, igen, de akkor jó, erről is beszélünk, de hogy hanyast kapna a tegnapi műsor szerkesztője, rendezője?
Ó, bocsánat. Tartozom egy vallomással. Én a miniszterelnök beszédét még csak a hírekből hallottam, ugyanis én tegnap hajnaltól vonaton ültem, mert Szlovákiában tartottam délelőtt egy rendhagyó történelem órán. Tehát én a délutánomat délelőttömet Érsekújváron töltöttem, nem volt módom élőben követni a beszédet.
És akkor majd az előadást sem láttad?
Hát, bevallom. Oh. Viszont délután, mikor megérkeztem, kárpótlásul már ment a másik tömegrendezvény az Andrássy úton, oda már odaértem némi késéssel, ugye az Andrássy útig, mert a tömeg jelentős volt. Tehát azért mondom, hogy elsődleges...
Igazolt mulasztás, jó, hát Szlovákiában valaki nyilván aláírja az ellenőrzőt, vagy a krétát.
Bízom benne.
Mert volt a Kossuth, nem is a miniszterelnök beszéde, mert hát az olyan, amilyen. Ukrajna, Brüsszel, stb. De hogy volt egy előadás, amely, hát egy színdarab, meg balett, meg volt benne minden, éneklés, gitározás, és 1956-ot elevenítették fel, és voltak benne Mansfeld Péter, volt Tóth Ilona, volt mindenki, nagyon furcsa megközelítésben volt az a kislány is, aki ugye nem akarok rabságban élni, orosz tankok elé vetette magát, Molotov koktélokkal az őjére fúzva, szóval volt minden, de mondom, összesen kétszer hangzott el a szovjet szó. Ahhoz képest, hogy 56-tal kapcsolatban azon kívül, hogy Ruszkik haza, van egy sok más üzenet is, de egy az meghatározó.
Igyekszem potolni a mulasztásomat, de bocsánat, ha már egy ilyen színdarab, mondjuk így, vagy dramatizált előadás szóba került, én a Nagymező utcában láttam egy másikat a felvonulás közben, na az viszont azt gondolom, nagyon helyén való volt.
De mit láttál? Mert én párhuzamos utcán mentem, és későn indultam el, én már csak azt láttam, hogy füst meg ízek
van. Így van.
A Nagymezőben mondom.
Először fel voltam háborodva, amíg oda nem értem, hogy ki az az idétlen, aki itt füstgyertyákkal szórakozik, amíg oda nem értem a helyszínre.
Megint a Momentum.
És akkor rájöttem, hogy itt tulajdonképpen az utcán színházban, nyilván a Radnóti Színház művészei lehettek az idézőjelben az elkövetők. Ott egy hihetetlenül érdekes élethelyzet volt, miközben ment a tömeg az Andrássy úton, aki úgy gondolta, megállt, én is megálltam, és megnéztem, sőt, fényképeztem is ezt a bizonyos performance-ot, vagy kis színházi előadást, ahol gyakorlatilag 56-os utcai harc volt. Tehát korabeli teherautókkal, korabeli felkelőkkel, harcosokkal.
Kiégett autót is,
abszolút kiégett autó. Autó tetején álló forradalmár, a hangszóróból Nagy Imrének nevezetes november 4-i beszéde. Szóval azt gondolom, hogy ez ott és így tökéletesen helyén való volt. Aha. De rögtön hozzáteszem, hogy az Andrássy úton egyébként végig olyan fényképek, olyan idézetek, szövegek voltak, akár óriás poszteren, akár egyszerű plakát méretben, amelyekre egy jó szavam van, méltó.
Ó.
Hiteles, hogy egy még egy másikat mondjak, és méltó 56-hoz, és még annyit azért...
De korábbi években nem nagyon volt ilyen, legyünk őszintén.
Ez így van, és még egyet hadd mondjak el, és ez rettentő fontos, hogy az 56-os kivégzettek fotói között egyaránt, és természetesen ugyanúgy ott volt mondjuk Nagy Imre, és mondjuk egészen héten akartam mondani a...
Földes.
Nem, most szándékosan nem bal, hanem jobboldali kivégzett Tóth Ilona, ugye? Ápolónő.
Igen.
Illetve kimondottan jobboldali értékrendűek mai szemmel, és akár kommunisták a kivégzettek között. Ugyanúgy ott volt mindegyiküknek a képe.
Hát, na,
és ez... Bocsánat, mi azt mondjuk, hogy na-na, de azért a hivatalos megemlékezésben, és azért ezt nem hagyhatjuk ki, hogyha most 56 emlékezett politikájáról beszélünk napjainkban, azért itt az utóbbi időben...
Elsősorban torzítás, elhallgatás és mismásolás.
Hát átfestés.
Átfestés, igen.
Tehát ugye gyakorlatilag, amikor mindenkit, aki kommunista vagy baloldali volt, azt kiretusáltak 56-ból. Tehát ugye, és ez összefügg akár a Kossuth tér átrendezésével, Nagy Imre szobrának eltávolításával az eredeti helyéről, másoké mellett. Összefügg az 56-os láng eltávolításával, ami azért aztán tökéletes abszurdum.
Nagy Imre szobor, ide a költöztetés.
Igen. Mindez összefügg ugye azzal, hogy minden hivatalos megszólalásban megtörtént ez a kiretusálás, egészen addig, hogy esetleg egy olyan műsorban, ahol, hogy mondjam, a kormányzathoz vélhetően közeli szereplők szólalnak meg, ott el nem hangozhatnak ezek a nevek.
Ja, hát én is jártam így 89-el kapcsolatban, valamelyik ilyen 56-os szájton, aztán kiderült, hogy a terrorintézet tartja fent, és hogy a terrorintézetben van annak a kutatónak a hivatala, aki azt a cikket, meg azt az összeállítást írta a rendszerváltásról. Fel akartam hívni figyelmét, hogy az nem úgy volt, nem akkor volt, és nem azok voltak ott, de hát nem sikerült elérni a célomat, hát így jártam.
Szóval nekem volt egy olyan lehetőségem, hogy a közelmúltban az állami televízió egyik vitaműsorában én voltam az, aki más véleményt mondott, mint a többiek, 56-tal.
Ilyen előfordult?
Bizony, néha ő igen. Lett, 56, 56 tankönyveivel kapcsolatban ez a kulturális csatornának nevezett csatornán volt egy hosszú műsor, de ott legalább elmondtam azt, hogy én hogy gondolom, tehát elhangzott másfajta vélemény is, mint a beszélgető társaim, és ezt fontosnak gondolom, hogy ez hangozzék el, hogyha erre lehetőség van.
Egy kicsit beszélj erről a vitáról, tehát, hogy képviseled a normális történelem felfogást, és ott volt veled szemben más ember, aki azt mondta, hogy nem úgy volt, vagy...
Hát ő másokat emeltek ki, inkább ezt mondanám, tehát, de...
Ezt a terrorháza környéken így gyakran lehet látni, de hát amikor ott
is előfordul ilyen, igen.
Ott azért vigyáznak arra, hogy nagyon finoman és diszkréten átkeretezzék 1956-ot. Említetted azt, hogy mekkora fontos szerepe volt az 56-os intézetnek a történelemtanárok képzésében. 89 előtt a történelemtanárok mindenki szemellenzővel járt, vagy azért az emberek tudták, hogy mi van?
Ez egy jó kérdés. Hát természetesen szó sincs arról, hogy mindenki szemellenzővel járt. Hát, hogy mondjam, a történelem tanárok is nagyon sokfélék. És akkor is sokfélék voltak. És voltak közöttük hitű kommunisták, mint nekem közvetlen kollégám. És mondjuk az iskolában, ahol én tanítottam, vicces volt, ketten tanítottunk történelmet, és a pártitkár, de hangsúlyozom, hogy hithű kommunista meggyőződésű kollega, és én, aki szerveztem sokat magammal a tüntetéseket a rendszerváltáskor, Miközben mi egyébként mind a kettő tudtuk egymásról, hogy nagyon másképp látjuk a világot, azért szakmailag értékeltük egymást. Na most, amikor történt a rendszerváltás, akkor szegény kolléganőm kétségbe volt esve, és nem értette, hogy mi van. Én nyilván mást éreztem a rendszerváltás pillanataiban. 56 tanítását az én kolléganőm természetesen ellenforradalomként tanította, értelemszerűen, úgy kellett.
Nem tudta máshogy.
De így van. De azért én például abban a szerencsés helyzetben voltam, 85-ben kezdtem tanítani, hogy én már a diplomamunkámban is meg tudtam azt tenni, hogy amikor 56-ról esett szó, akkor nem kellett leírnom azt, hogy ellenforradalom, hanem csupán azt írtam a fejezet tetejére, hogy 1956.
Ja.
Megjegyzem, hogyha ezt azon a főiskolán adom be, ahova én jártam, ezt nem tehettem volna meg, mivel azonban a bölcsészkaron egy olyan szociológusnak írtam a diplomamunkámat, akinek írtam, egyébként nagyon nevezetes, kiváló Tausz Katalinnak, nála megtehettem. Szóval, és ami ennél sokkal fontosabb, azért az előző rendszer utolsó időszakában már nagyon sok mindent lehetett tudni 56-ról is, és sok más témáról és korszakról is. És aki tájékozódni akart, továbbképzésekre járt, olvasta a megjelenő szakirodalmat, azért az képben volt. És meghatározóan sok múlt a tanár felkészültségén, hogy ő mit tanított. Tehát a tanáron rengeteg minden múlt. De mindeközben, és még nem hoztuk szóba a tankönyveket, a tankönyvek természetesen az utolsó pillanatig a hivatalos párt ideológiát képviselték, 56 ellenforradalom, nem kérdés, tehát a klasszikus, hagyományos felfogás szerint szóltak a tankönyvek, és 56-tal kapcsolatban még egy dolog eszembe jut. Én részt vettem egy olyan szakmai műhelyben, amit az a kollega vezetett a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, aki hihetetlenül felkészült volt módszertanilag, igen elkötelezett volt értékrendjét tekintve a pártállamnak, és amikor készítettünk egy metodikai füzetet, mi zöldfülű pályakezdők, életem első publikációja abban jelent meg, akkor az 56-os témát a kolléganő megtartotta magának, hogy azt majd ő írja meg. És ő megírta a párt vonal szerint, és minden másban szabad volt változtatni és megújulni, kivéve 56-ot. És egyébként ez természetesen nem véletlen, hisz abban a pillanatban, amikor Pozsgai 89. februárjában mintegy kiénekli a sajtot, idézőjel, bocsánat a sajt kifejezésért, tehát ellopja a sót Ormos Máriáéktól, ugye, hogy 56
igen.
Minősítéséről van szó, hogy a minden hallgatónak világos legyen, amikor ugye kimondta, hogy népfelkelés volt 56. Erre készültek, erre a bejelentésre Ormos Máriáék egy csoport vizsgálata alapján, csak megelőzte őket ugye politikai okokból Pozsgai. Szóval ott világos lett, hogy a dolognak vége, már a rendszernek,
aha.
Mert hogyha 56 nem ellenforradalom, akkor onnantól kezdve, és mi történt Nagy Imrével, és mi a felelőssége ebben Kádárnak, ott vége a rendszernek. Tehát nem véletlen, hogy ez volt a legnagyobb tabu, és nem véletlen, hogy az utolsó pillanatig kötelező volt a minősítés. Majd jött a rendszerváltás, totális káosz,
igen.
Tankönyvügyben, hisz ugye a fiókok üresek, és akkor egy olyan nyolcadikos tankönyv jelent meg egy évre használatban, Helméci Mátyástól, aki egyébként a korábbi tankönyveket is írta, aminek az egyik fejezete hortista, a másik fejezete sztálinista, meg ott nem tudott megújulni, a harmadik fejezete meg tök zavaros, és a személyes emlékeit írta le, hogy emlékezik rá. Szóval totálisan felkészületlen volt a szerző is, és mindenki más, mert a fiókok üresek voltak. Ezért is rettentő fontos, amit korábban mondtam, hogy mekkora segítséget jelentett egy-két évvel később az 56-os intézetnek ez az olvasókönyve a történelem tanárok számára.
Majd mindjárt beszélünk a mostani tankönyvekről, csak egy apró bejegyzés. Még eszembe is jutott, hogy kikírják a tankönyveket, és hogyan változnak meg a tankönyvek. A 90-es évek elején még volt egy olyan történelem tankönyv, amiben én is szerepeltem a rendszerváltással kapcsolatban. És én nem tudtam, az egyik rokon járt gimnáziumba, és akkor felfedezték benne a családtag nevét. És aztán valóban ott voltam, tehát a rendszerváltással kapcsolatban volt egy ilyen keretes dolog 1988. március 15-éről, ahogy föl voltak sorolva azok, akiket őrizetbe vettek, és aztán kiengedték őket. És aztán ott sikerült lenni Pajzs Dénes és Franz von Papen közt a névmutatóban. Aztán nem sokkal később kijött egy másik történelmi könyv, amiben már az egész rendszerváltás meg, hát szerencsétlen Pálinkás is eltűnt belőle.
Hát
így jártam.
Voltak érdekes dolgok. Szóval nekem egy nagyon fontos kiadó azt mondta, hogy egy rendszerváltásról készített Romsics könyv megjelentetése után, hogy beemeltelek a történelembe, mert hogy abba a könyvbe az egyik fotón én szerepelek, és beválogatott, mert rám ismert, mert a szereplők közül a kiadó engem ismert személyesen. Aha. De azért mi ketten tudjuk, meg a hallgatók, hogy azt lehet beemelni, aki történetesen ott volt, mert hogy ez még az AI előtt volt. Tehát most akkor, hogy mondjam, most már könnyebb lenne oda retusálni olyan szereplők képét, amit akkor azért nehezebb lett volna.
Hát igen, de hát ugye azért visszaemlékszünk arra a történetre, amikor valaki nagyon 56-osnak állította be magát, aztán kiderült, hogy nem ott volt.
Természetes.
Aztán
ilyen volt.
Ment a kamuzásával kapcsolatban. Csak elmesélem neked, hogy néhány 56-ost is felszólítottak tegnap a Kossuth téren, hogy egy kicsit jelen legyenek és emlékezzenek 1956-ra, de korábban videó gondolatok voltak, tehát megvágva volt, csak utána kijöttek meghajolni, és voltak köztük emigráns 56-osok, voltak közöttük olyanok, akiket bezártak, mondjuk röplapterjesztésért. Tudunk már mindent 1956-ról?
Hát én azt gondolom, hogy ezt nyilván a történészektől kéne megkérdezni. Én magam meg történelem tanár vagyok, tehát az ő kutatásaikat próbálom használni és alkalmazni. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még olyan megközelítések, főleg narratívák, amelyek újszerűek lesznek. De hát nyilván alapvetően nyilván nem kérdés, hogy mi történt. A részleteket illetően nyilván lehetnek még érdekes vagy fontos részletek. És hát még valami, szóval, és ez nem is 56 kapcsán, inkább későbbi korszakok kapcsán, de talán 56-ot is érinti. Mivel a rendszerváltás után nem volt akta nyilvánosság, tehát ugye a titkosszolgálati iratokat nem nyitották meg, a megfigyeltek anyagai nem szabadon kutathatók és hozzáférhetők bárki számára Magyarországon. Ezért én nem zárom ki azt, hogy itt még lehetnek érdekességek, ha egyszer eljutunk.
Hát az ABTL azt mondja, hogy minden anyag hozzáférhető, mármint ami a rendelkezésükre áll.
Ez az utolsó tagmondat nagyon fontos.
Mert volt egyrészt iratmegsemmisítés, másrészt, de ami mondjuk így a belügy vagy a társszervek kezében volt, azért minden átkerült, gondolom én.
Hát én úgy tudom, hogy azért vannak olyan akták, vagy úgy vélem, hogy vannak olyan akták, amelyek folyamatosan nyitva vannak, és a folyamatban levő ügyek anyagait nem adták át. Zárójel zárva. Szóval fővonalaiban nyilván nem fogunk újat megtudni. Aha. De egyrészt bizonyos részadatok még nem zárom ki, hogy előkerülhetnek, amik színesítik, pontosítják, kiegészíthetik az egyes részleteket. És azért, ami a legeslegfontosabb, hogy mindig a jelenből kérdezünk a múltra. Tehát mindig a mából teszünk föl kérdéseket és szempontokat, és most olyan kérdéseink lehetnek mondjuk 5 év múlva vagy 10 év múlva, ami korábban nem jutott eszünkbe, mert nem az volt nekünk fontos. Aha. És akkor másfajta válaszok fognak születni az új narratívákra.
Amióta te történelemtanár vagy, vagy egyszerűen nézzük csak a rendszerváltást, azóta hányszor változott meg a tankönyv, a történelemtankönyv?
Hát a legeslegfontosabb, hogy a rendszerváltás után már nem egy tankönyv volt, hanem több.
Akkor még válogatni lehetett.
Így van. És azért ez meghatározó szakmai kérdés, hogy a 90-es évek elejétől 2010-es években így kihalásos alapon szüntették meg a tankönyveket, de hát visszajutottunk ugye már több éve abba az állapotba, amiben a Kádár rendszerben voltunk, az egy tankönyvűségben, az állami tankönyv monopóliumban, az egy az esetenként 2, de mind a 2 állami. De például Atlaszból is már csak 1 van. Szóval...
Van szükség Atlaszra? Teszem fel a kérdést.
Van. A térképeken való tájékozódás az nagyon-nagyon lényeges, tehát ugye a történelemben, időben és térben.
De minden, ami a gyereknek a telefonján, a laptopján ott van.
Oké. Most az a kérdés, hogy nyomtatott atlaszra vagy digitális atlaszra van szükség, az már egy módszertani kérdés. Egyáltalán, akkor menjünk tovább. Kellenek-e nyomtatott tankönyvek? Ez is egy nagyon érdekes kérdés. És vannak országok, ahol már nincsenek nyomtatott tankönyvek, de hogyha még tovább megyek, akkor legmodernebb trend, amire magam sem gondoltam volna, hogy már szöveggyűjtemények sincsenek, és forrásgyűjtemények sincsenek egyes országokban, hanem már az a feladat, hogy szedje össze a diák vagy diákcsoport az információt a netről, tanári segítséggel, és találják meg, hogy mi hiteles, mi nem hiteles, és az adott kérdésükre keressék meg a rendelkezésükre álló információkból a választ. Tehát tulajdonképpen ez a fajta megközelítés próbál meg választ adni napjaink talán legnagyobb kihívására, hogy hogyan szerezzen információt a diákunk, meg hogyan különböztetheti meg a hiteles és nem hiteles információt, a fake news-t, a hiteles hírtől, az álhírt, a nem álhírtől, vagy a tudományost, a szakmailag megbízhatót a kamutól. Nem véletlen, hogy mi most már lassan 14 éve elindítottuk a tényleg oldalunkat, ugye a történelmi tévtanok pontosítására, hisz töménytelen sok van. Tehát a neten minden ott van, az összes kamu és az összes valódi hír. Tehát az egyik kérdés, hogy kell-e nyomtatott tankönyv, vagy atlasz, és hogy találja meg a választ, de hát itt azért még sok, és a másik kérdés, hogy mit tanítunk, milyen a tantervünk, és erre lesz-e időnk? Mert a mai Magyarországon mindenre van idő a történelem tanításban, csak arra nem, amire kéne. Például erre. Tehát miközben rettentően túlzsúfolt a tananyag, megtaníthatatlanul sok, tehát ha minden óránkat meg tudnánk tartani, ami lehetetlen, akkor se tudjuk befejezni az éves tananyagot. Jaj, de jó, minden tanár elővehető. És minden tanár a teljesítmény értékelési rendszerben, ha az igazgatója olyan, akkor jó, lehúzható, ha ez a cél. Ha nem, akkor nem. Szóval a lényeg, hogy a tanárok kizsigerelve vannak, a tananyag nem olyan, mint amit tanítani lehetne, a tankönyvek, az állami tankönyvek véleményem szerint mérsékelten használhatóak, ami használható lenne, azt elvileg tilos használni. Szóval ez a szitu. Miközben egyáltalán nem azt tanítjuk, mint amit kéne. Már úgy értem, hogy kompetenciákat fejleszteni, amiről az előbb beszéltem.
És akkor mit csinál a tanár?
Hát megpróbál a két szikla között hajózni. Mert ha most nem töri tanár ülne itt, hanem magyar tanár.
Ugyanekkor a bajban.
Ott még nehezebb a helyzet.
Igen, sőt, ugye?
Többszörösen nehezebb, mert hát egyrészt őket még nálunk is jobban folytogatják az ideológiai előírások és folytogatások. Másrészt pedig ott azért van egy olyan felvételi 8. és középiskola között, amire föl kell készíteni a gyerekeket, akkor is, hogyha esetenként ez egy hülye követelményrendszer, bocsánat a kifejezésen. Szakmailag vitatható, hogy egy kicsit PC módon fogalmazzak. És hát ott az érettségi középiskolában, hát természetes, hogy arra föl kell készíteni a diákokat, és ez akkor is így van, hogyha rajtam múlna másfajta érettségit rendeznék, és nem olyat egészen, mint ami most van. De hát ezek a keretek adottak. Na most a töri tanárnál annyiban könnyebb a helyzet, ha általános iskolában tanít, hogy ott nincs ilyenfajta kimenet a végén nyolcadikban, ilyenfajta kényszer nincs, viszont most például a pedagógus teljesítményértékelés keretében már olyan töménytelen sok szempont van, aminél simán elővehetik a tanárt, hogyha nem a szerint halad, mint ami, neki le van írva, hogy hogy kéne haladni.
Azért az vicces, hogy kegyelem kettest kaptál.
Szerintem is.
Amikor olvastam, mondom, igen, hát jó. Mert azt még értem, hogy Szlovákiában voltál tegnap, és kihagytad a Kossuth teret, de hogy miért kaptál kettest a teljesítményértékelő rendszeren? Aztán persze javítottál talán, vagy javította?
Mi történt? Egészen hármasra fölküzdöttem magam, minden egyes pontért megharcolva, de hát nyilván nem az a lényeg, hogy én...
Mit nem tetszett tudni, tanár úr?
Hát... Több probléma volt.
Mit keresem?
A szemüvegemet tettem le. Nem.
Hol a brille? Leesett?
Igen, a brillem az nagyon leesett. Igen.
Hallottam a kopanást.
Szóval, igen, köszönöm. Szóval, hát nem voltam hajlandó például egy óravázlatot megírni. Azelőtt az óra előtt, amikor bejött az iskola vezetés, hogy megnézze az órámat. Mert azt mondtam, hogy én nem bohóckodom. Tehát, hogyha van értelme, mert a tér keretében le kell adni egy óravázlatot, hogy azt az órát, hogy tervezted és miért úgy. Mondtam, hogy nagyon szívesen elmondom, de bohóckodni nem vagyok hajlandó így nyugdíj előtt egy-két évvel, viszont csináltam egy PPT-t, amiben sokkal több volt, mint amit az óravázlatba be kellett írni, az igazgatóm azt nem fogadta el, mert oda óravázlat van írva, és nem PPT. A dolog, ez csak egy apróság, és nem azért érdekes, mert velem történt, hanem hány kollégával történet hasonló, hogy szubjektív alapon, ha az igazgatója úgy gondolja, akkor bármelyik kérdéscsoportban talál olyat, ahol lepontozhatja, elnézést a kifejezésért, lehúzhatja azt a kollégát, akit ő le akar húzni és le akar pontozni. Ha akar.
Lehúzásban semmi csúnya nincs, sokkal rosszabb
akar. Világos. De még egy dolog, bocsánat.
Okay.
A dolgot súlyosbítja, ugye itt pontszámokat kell adni a tanároknak, egy olyan területen, ami kérdéses, hogy így egyáltalán értékelhető-e szakmailag, biztos, hogy nem értékelhető objektívan. Tehát ez a rendszer szükségképpen szubjektív.
Igen.
De ugye egy 100 pontot lehet kapni, 50-től 80 pontot, hogyha kap valaki, akkor kap 6, bruttó 20, azaz 20 ezer forint összeget, és hogyha 80 és 100 pont közé kerül, akkor legalább bruttó 20 ezer forintot kell kapnia. Az összeg óriási idézőjelben, de nem ez a lényeg. Hanem, hogyha az egyik iskolában valaki kap 79 pontot, akkor a szomszéd iskolában lehet, hogy ugyanarra a teljesítményre 92 pontot kap, és az ország másik felében meg 100-at. Eleve egy ilyen különbség is van, hogy ezek adott intézményhez köthetőek, és nem csak az a kérdés, hogy ki hány pontot kap, hanem hogyha ugyanannyi pontot kaptál, még az sem egyértelmű, hogy mennyi pénzt kapnak a kollégák. Itt nevetséges összegekről van szó, 12 000, meg 22 000, vagy 32 000 forintról egy alkalommal, de arra tökéletesen alkalmas, hogy megossza a kollégákat, és egymás ellen fordítsa a kollégákat. Szóval, és méltatlan, és megalázó.
Azt hiszem, hogy erről lett kitalálva. Tehát a célját...
Persze, abszolút.
És megalázó, ötöst be lehet írni erre. Hát, hogyan szívesítsük meg a tanárokat? Mondjuk azért elképzelem azt a szituációt, amikor kinyitod azt az erről szóló levelet, jön a tankerülettől a teljesítményértékelés, és akkor azon, hogy hát nálam, ugyan... Hát éppen csak nem osztályismétlésre küldték.
Hát ez történetesen úgy történik, hogy ilyenkor az igazgatóval van egy megbeszélés, és akkor ezt ott közlik a delikvenssel, hogy ő hány pontot
arra
fog kapni.
Arra beszélgetésre kíváncsi lettem volna.
Hát érdekes volt. 15 percet kalkuláltak az én esetemben, mint minden tanárnál.
De csak az igazgató, tehát ez ilyen
nem, nem, a mi esetünkben ez úgy volt, hogy az igazgató helyettesek is ott voltak. Hát bírósági tárgyalás. És a lényeg, hogy én jeleztem előre, hogy én úgy gondolom, hogy nem lesz elég 15 perc. Egy a másfél óra lett majdnem, több mint egy óra a történetből. Megkérdeztem az igazgatómat, hogy komolyan vegyük ezt a dolgot, és vegyük poénra, mert akkor szerintem mondattal elintézhetjük. Akkor nincs értelme miről beszélni, hogyha poén volt, hogy az én munkám kettes tér, akkor viszlát.
Ja.
Akkor ennyi. És mondta, hogy hát én is tudom, mondja ő, hogy erre ő egy választ adhat, hogy ezt természetesen komolyan kell venni. Mondom, ja, akkor nem lesz elég negyed óra. De lényegtelen, hangsúlyozom, nem az én esetem az érdekes.
Hát jó, de a tiédet ismerem.
Bocsánat,
te vagy itt.
Igazad van. Ez tényleg azért érdekes, mert, hogy mondjam, a konkrét példák az érdekesek. Tehát amikor például én idén rendeztem a történelem tanároknak a kollégáimmal együtt a 35. országos történelem tanári konferenciát, akkor egy fél évvel korábban, amikor még csak 34-et rendeztem addig, akkor arra, hogy szakmailag innovatív vagyok-e, vagy megújulásra alkalmas-e, arra kaptam 0 pontot. Szóval pont. Tehát, és innentől tényleg nincs miről beszélni, mert nem én vagyok itt az érdekes, hanem az, hogyha vitathatatlan egy kollégának adott kérdésben, részkérdésben a szakmai teljesítménye, és akkor is le lehet pontozni, egyébként azért, mert ugyanabban a kérdésben még emellett mást is kérdeznek, és akkor a másikra való hivatkozással lehúzzák nullára, ami egyébként megint vitatható, akkor mutatja azt, hogy ebben az egész szisztémában ez egy bohóckodás. Ennyit ér. Tehát innentől meg nem lehet komolyan venni, de mégis ez keserítette meg ebben az évben több mint 120 vagy 140 ezer pedagógus életét. Miközben egyébként hát rettenetes állapotban vagyunk, hát majdnem azt mondtam, hogy a belünket húzzuk magunk után. Örkény jut eszembe az egypercesével. Szóval most olyan fáradtak a tanárok, őszi szünet van,
igen,
mint azelőtt májusban. És azért ez elég sok mindent jelez. Minden egyes évben, mint a szőlőprésen tekernek rajtunk egy fél fordulatot, és még jobban kizsákmányolnak. És akkor ezt fejeli meg ez a megalázás, ami a térben történt. Amikor például ennek részeként a nemzeti alaptanterből kellett korábban levizsgázni kötelező jelleggel a tanároknak, aminek alapján már hosszú évek óta tanítottunk. Történetesen ezt már megemlítem lábjegyzetbe, ott is kaptam egy szép lepontozást, mert hogy nem voltam hajlandó letenni azt a vizsgát, konkrétan ketten ezt megtagadtuk az iskolában, mint egy 70 valahány tanár közül ketten, többiek morogban megcsinálták. Az egy más kérdés, hogy az igazgatóm is tudta, meg én is tudtam, hogy tökéletesen ismerem a NAT-ot, meg hogy ma bíráltuk. Na de nulla pontot ért be, mert nem csinál, mert ne, nem, hogy volt erre egy szép műszó, a szabály és norma követésem az nulla pont volt. És itt most kihúzom magam, hogy hülye szabályokat nem vagyok hajlandó követni.
Miklósi, föl kéne már magának nőni, aztán abba hagyni ezt a rendetlenkedést.
Így van.
És milyen a hangulat ilyenkor a tanáriban? Hát gondolom azért mindenki ismeri a többieknek a pontjait, mindenki tudja valakinek a bérlistáján, vagy majd megjelenik az a plusz 20 ezer forint, valakinek meg nem jelenik meg. Ugye gyerekként az ember a tanári szobát azt mindig ilyen szentélynek. Tehát kijönnek a tanárok, bemennek a tanárok, biztos hatalmas nagy egység van, iszonyatosan jó fejek mindenki. Aztán persze jött a Fekete Pont című filmből, kiderült, hogy
talán nem így van, igen.
Azért nem biztos, hogy úgy van, de aki nem volt tanáriban, az mást gondol, hogy beszéltetek utána az értékelésről.
Hát, nyilván nem minden tanári ugyanolyan, de azért én tudok olyan tanárokat, akik sírtak. És azért ez drámai. Tehát úgy megalázták őket, hogy sírtak. És azért ebbe ez a súlyos. És sok tanáriban egymás között, sutyorokba, folyosón, két ember vagy három ember beszélt róla, és egyáltalán nem biztos, hogy többen. Mert azért akár erről beszélünk, akár 56-ról, vagy bármiről, ez az ország rettenetesen megosztott.
Hogyne,
látom. És ilyen értelemben még a tanárikban levő kollégák is megosztottak lehetnek. És itt engem jó néhány éve nagyon-nagyon megdöbbentett az, amikor, hogyha belépett valaki egy tanári szobába, akkor ott mások elhallgattak. Mert hogy olyan lépett be, hogy előtte nem beszél.
Aha.
És azért ez az ország közállapotát mutatja. És ma már ezen rég nem csodálkozunk. Tehát én azt gondolom, hogyha egyszer végre abba a helyzetbe kerülünk, akkor föl kéne végre nőnünk, és szóba kéne végre állnunk egymással, és nem csak 56 tanítása kapcsán, és nem csak a tisztességes múltértékelés kapcsán, nem csak annak kapcsán, hogy mire van szüksége a diákjainknak, és mit tanítsunk, hanem hogy a másik emberrel hogy állunk szóba. Itt végre már új lapot kéne nyitni. És ez az ország mind a múltjában, mind a jelenében tel is tele van drámákkal, traumákkal és tüskékkel. Hogy egy másik régi mániámat említsem, tel is tele vagyunk olyan történelmi traumákkal, főként a 20. századból, amikor is mindnyájunk családját megrángatta a történelem. Mind az első világháború kapcsán, erre már nem emlékszünk, mind a Horthy korszakban, erről van emlékezet. A második világháborúról nem is szólva, hogy azt most épp donkanyagnak hívták, orosz fogságnak, vagy holokausznak. Tessék?
Vagy Auschwitznak.
Vagy Auschwitznak. Az ebből a szempontból másodlagos, mert hogy mindnyájunk családját megrángatta a történelem.
És aztán még 56 is egy kicsit biztos.
Ott a Rákosi korszak, ott van 56, ott van a Kádár rendszer, és ott van a rendszerváltás. Nekünk ez örömünnep volt, de nem mindenkinek. Gondoljunk azokra a bányászokra, akiket kirúgtak, hogy másokat ne is mondjunk. Egész országrészektől pára mentek, de mondhatunk más gazdasági területeket, gyárakat, egyebeket is. Szóval, és a traumák sora nem ért véget. Szóval, végre már jó lenne új lapot nyitni.
Megfogtad valakinek a kezét tegnap?
Nem voltam ott, nem jutottam el addig. De lélekben igen.
Mert én meséltem itt reggel a hallgatóknak, hogy ott átcsorogtam a műcsarnok előtti részen, és aztán egy idegen megfogta a kezem, de aztán én is megfogtam.
Igen.
Valaki csak kíváncsi voltam, hogy te kerültél-e ilyen helyzetbe.
Minden esetre, amikor ezt hallottam, egyből eszembe jutott Mécs Imre.
Hogyne, persze.
Hisz ott volt ez eredetileg a Nagy Imre temetéskor, és annak a hihetetlenül mély katartikus ereje az életem végéig elkísér. Ez egy nagyon-nagyon fontos gesztus, és nyilvánvalóan ez tegnap is fontos volt.
Nyilván le fogják nyúlni Magyar Pétertől, illetve hát Magyar Péter is átvette mondjuk Mécs Imrétől, mintha lett volna már hasonló.
Volt ilyen, azóta is volt erre példa, igen.
Igen. Visszatérve még az alapkérdésre, most mit tanítasz 56-ról?
Amit eddig. Mi a kérdés?
Nagy Imre, hát mennyire hangsúlyos az hogy kik álltak a forradalom mögött, kik voltak a forradalom résztvevői, mennyire homogén volt?
Feltétlenül el kell mondanom, hogy az az emlékezett politikai átfestés, amiről beszéltem, az szerencsére nem igazán érintette a tantervet és a tankönyveket. Vagy csak részben. Tehát a tantervet nem. Tehát Nagy Imre, Maléter Pál szerepel a kerettantervben és értelemszerűen a tankönyvekben, és megjelenik az érettségin akár, és így tovább. Tehát itt nagyon világosan el kell különíteni, hogy mi van a tankönyvekben, és mi van a levegőben. És hogy milyen a, ha tetszik, a politikai nyomás. Azt nem mondom egyébként, hogy ez nem hathat akár a tanórákon is, mert természetesen minden hathat a tanórákon. De még egy dolgot akkor itt be kell hozni. Hogy az osztálytermekben ott ülhet, annak a dédunokája, aki a pártházat védte 56-ban, és annak a dédunokája, aki lőtt a pártházat.
Meg akinek felakasztották a
dédunokát. Így van. Tehát ilyen értelemben a családi emlékezetek akár 56 kapcsán is nagyon sokszínűek lehetnek.
Akkor, amikor beszéltünk arról, hogy használjunk a történelem atlaszt, nekem a gyerekkoromban nagyon fontos volt, nagyon szép rajzok voltak benne, imádtam a történelmi atlaszt lapozni. 1956 kapcsán a gyerekekben van érdeklődés, felcsillan a szemük, érdekli őket, vagy jön valami, aztán meg kell tanulni?
Hát a gyerekek nagyon szeretik az akciókat, és az én diákjaim azt a ritka pillanatot szeretik a legjobban, nem mindig van erre módom, hogy megtegyem, amikor egy olyan nagyon kiváló magyar filmből mutatok be legalább egy részletet, amely a pesti srácok harcát mutatja be. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak a pesti srácok harcáról esne szó történelem órán, de hát abban bizonyosak lehetünk, hogy a kormány politikájának megváltoztatásánál a diákokat jobban fogja érdekelni a pesti srácok harca, hogy dobták a Molotov-tért, hogy milyen fajta volt a tank, és így tovább.
Mint az, hogy Bibó ül.
Igen, Bibó most megír, ott marad a parlamentben,
és megírja a parlamentben, hogy Magyarország attól, törvényes képviselő, kétli államminiszter.
Attól kevésbé jönnek tűzbe, attól természetesen ez még fontos.
Nagyon szépen köszönöm Miklós Lászlónak, a történelemtanárok egylete elnökének, hogy bejött hozzánk, és egy kicsit beszéltünk 56-ról, meg a magyar oktatás csődjéről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
A mai műsor szerkesztője Herskovics Eszter volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Simon Erika, Turi Lui és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Róbert vagyok, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozom. Legyen kellemes a hétvégéig, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de De... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így látjuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen.